A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csút Judit, és sorozatunk gazdája, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri több mint 10 éve tart előadásokat a pszichológia, a teológia, a mentálhigiéné és a szociálpszichológia témakörében. Egy ideje a budai millenáris ad otthont előadásainak keddesténként, ahol az ember egyfajta útmutatást kaphat a mindennapok ügyes-bajos dolgait illetően. Ez a célja a Magyar Katolikus Rádió Teljességre hangolva című műsorának is, hogy a keddi alkalmakhoz kapcsolódva megpróbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni, hogy hétköznapi nyelven közérthetően beszéljünk örömeinkről és gondjainkról egyaránt. A múlt alkalommal arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk erősíteni azokat a belső forrásainkat, melyekből önbecsülésünk táplálkozhat. Többek között szó esett arról, hogy fontos, hogy hitelesek legyünk, hogy jól bánjunk a testünkkel, és hogy megtanuljunk, vagy legalábbis próbáljunk a jelenben élni. De akad még néhány kulcsszó, kulcsfogalom, melyekre legutóbb nem jutott időnk. Az egyik ilyen például a hibáink elfogadása, felvállalása, ami néha nem is olyan könnyű. Legalábbis ez derül ki következő bejátszásunkból.
Magánéleti hibákat valószínű így a barátaim, a párkapcsolatom, a családom jobban el tudja fogadni, és minthogy ismernek, ezért valószínű ezt látják is reálisan rólam. A munkában vétett hibákkal kapcsolatban meg azért nehezebb, mert hogy azért vannak általában főnökei az embernek, illetve munkatársai, akikkel nincs olyan viszonyban, hogy ismerjenek annyira engem, hogy tudják, hogy akár ezt nehezen tudom elfogadni magamról, úgyhogy attól jobban félek. Kritikus vagyok magammal szemben, sokkal több hibát látok magamban, mint ahogy átlagban látja rólam a családom, illetve a barátaim, és nehéz ezt elfogadni, hogy kritikát kapok, de egy pár óra múlva lenyugodva, átgondolva megpróbálok ezen javítani, illetve a hibákat kiküszöbölni a jövőben hasonló hibákat, és változtatni rajta.
Én általában azért fölvállalom, hogyha én kudarcot vallok valamilyen, akkor esetleg én nem tettem meg mindent, vagy rosszul közelítettem a problémát, de valószínűleg előfordult már az, hogy mondjuk a hibát inkább másba kerestem, vagy más készülékébe, mint a sajátomban, tehát azt hiszem, hogy ez azért egy elég természetes emberi reakció, hogy ha az ember hibázik, akkor először azért megpróbálja a dolgokat másban keresni. Én azért most már rájöttem arra, hogy sajnos én is vagyok tökéletes, és elfogadom azt, hogy sokszor miattam nem működnek a dolgok, és nem más hülyesége miatt.
Könnyebb elfogadni szerintem a másik hibáját. Sokkal több idő kell, hogy a saját hibánkat el tudjuk fogadni, és a saját tökéletlenségünket. De ha sikerül, akkor az nagyon jó.
Mennyi idő az, amíg például egy-egy hibát föl tudsz dolgozni, vagy el tudsz engedni?
Ez az adott hibától függ. Például az én életemben a legutóbbi ilyen dologhoz másfél év kellett. Másfél év, hogy azt tudjam mondani, hogy nem baj, legközelebb nem így fog alakulni, mert már okosabb vagyok, és nem így fogom csinálni. Ebből az időből szerintem nagyon sok elmegy arra az elején, hogy tagad az ember, hogy nem akar vele foglalkozni, hogyha valami negatív élmény érte, vagy kudarc, vagy nem sikerült valamit megcsinálni, akkor nagyon sok idő megy el arra, hogy a szőnyeg alá söpörje, és ne foglalkozom vele, és ne akarjon szembenézni vele, és amikor ez eltelik, akkor utána kezdi bontogatni, hogy na ez hogy is volt, mi is volt. Van akinek ez egy hét, egy nap, vagy egy óra, van akinek egy év.
Te például mit tettél azért, hogy ezt a hibát el tud fogadni, vagy föl tud dolgozni?
Írtam. Nagyon-nagyon sokat írtam, és kiírtam magamból ezt az egész történetet, és ez nagyon sokat segített.
Másfél év bizony nagyon hosszú idő. Ha az embernek a belső önbecsülése a helyén van, akkor gyorsabban tudja esetleg a hibáit feldolgozni vagy elfogadni?
Igen, ezt bátran mondhatjuk. Nagyon fontos, okos dolgokat mondott ez a hölgy, akit megkérdeztél. Mert ténylegesen van, hogy az időnk és az energiánk legnagyobb részét arra fordítjuk, hogy a valóságot tagadjuk. A saját hibáinkat próbáljuk áthárítani, ez a fiatalember mondta, hogy régebben gyakrabban okoltam másokat, és most már rájöttem, hogy néha én miattam nem működnek jól a dolgok. De éppen, hogy az alacsony önbecsülésű ember az, aki már attól a gondolattól, hogy kiderül róla, hogy ő valamit elrontott, vagy hogy kiderül talán róla valami olyan csökkent értékűség, vagy valami olyan gyöngeség, amit ő maga is nagyon szégyel, ez rettenetesen negatív érzéseket kelt benne, már az a gondolat, hogy ez kiderülhet róla. Tehát ő akkor elindul egy eléggé hasznavehetetlen körbe, ahol elkezdi tagadni azt, hogy ő nem is olyan, és nem ő a hibás, és nem én voltam a rossz, és nem én rontottam el, és különben is, és akkor ráadásul másokat okolok, az egy kicsit meg is erősít, ettől persze az élet még rosszabb lesz, és futok teljesen értelmetlen köröket, és a hátterében tulajdonképpen a csökkent értékűségem, szégyenem van, és az ahhoz kapcsolódó félelmeim, ezért nem merek szembenézni valamivel, amivel ha végre szembe mernék nézni, akkor el tudnék kezdeni valamit változtatni, vagy valamit alakítani. A pozitív önbecsülésű ember pedig nagyon sok kerülő utat már nem fut be, hanem amennyiben érzi magában a stabilitást, éppenséggel érzi magában azt a készséget, vagy azt az indítatást, hogy most valamivel szembe merjen nézni, mert az önbecsüléshez hozzátartozik az, hogy bármikor nagyon sok emléket, élményt föl tud idézni, amikor ő nehézségeken már urrá lett, beleértve a saját gyöngeségeit, hibáit, vagy akár bűneit is, akkor szembe mer ezzel nézni, és nem gondolja azt, hogy ez egy katasztrófa, és emiatt képes a realitásban lenni, majd pedig nekiállni azon gondolkodni, hogy mit is lehetne tenni. Ezért ő ráadásul sokkal intenzívebben fejlődik is. A fejlődés révén pedig a külső önbecsülésének a forrásai kezdenek el áradni, mert hogy azt tapasztalja, hogy eddig nem ment, de most megy, ahogy a válaszadásban is benne volt, hogy majd legközelebb már nem fogom azt megcsinálni, már másképpen fogom csinálni, azt már legalábbis úgy nem rontom el, vagy nem annyiszor rontom el. Tehát az élet elkezd visszajelzéseket adni, hogy érdemes volt befektetni az energiát. Míg egy másik embert látunk alacsony önbecsülésével, tulajdonképpen minden idejét és energiát szinte a tagadásra fecséreli.
A bejátszásban az is szóba került, hogy a munkahelyemen jobban félek attól, hogy hibázni fogok.
Igen. Jaj, egy történetet hadd mondjak el. A történet arról szól, hogy 31-32 éves korában egy fiatal embert egy cég vezetőjévé neveznek ki, és egy nagyon rátermett fiatal ember, na de annyira fiatal, hogy a realitás érzékétől indítatva elmegy egy öreg mesterhez. És azt mondja, mester, én nagyon oda vagyok, nagyon izgulok, és nem tudom, hogy ez hogy lesz, de hát ilyen fiatalon kell egy céget vezetnem, hogy adjál nekem légy szíves tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogy csináljam ezt jól. És akkor hümmög egy picit, az öreg mester azt mondja, jó döntések. Egy picit földerül az arca ennek a fiatalembernek, ez az jó döntések, de aztán, mert hogy van realitás érzéke, hát megint elkomorul, és azt mondja, de hát mester, hát ez az, hát egy fiatal ember vagyok, hát értem, hogy jó döntések, de hogy hozzak jó döntéseket? Erre a mester megint bólogat, cöccög egy kicsit, azt mondja, tapasztalat. És akkor megint földerül a fiatalember arca, ez az, jó döntés, tapasztalat, az megint elkomorul. Hát de mester, ne tedd ezt velem, hát fiatalember vagyok, hát hogyan volna nekem megfelelő élettapasztalatom, hogy jó döntéseket hozzak? Mire a mester elmosolyodik, és azt mondja, rossz döntések. Tehát, hogy a rossz döntésektől sem kell félnünk, hogy az életnek velejárója, hogy ha van egy pozitív önbecsülésünk, szeretünk élni, ezzel az is társulni fog, hogy merünk kockáztatni. Mert ha nem kockáztatunk, akkor az életünk elszürkül. Ha nem kockáztatunk az emberi kapcsolatainkban, például nem szavazunk bizalmat, kapcsolataink ellaposodnak. Tehát akkor egy szürke és lapos és unalmas, bár bizonyos szempontból kényelmes világ veszi kezdetét, de ebben nem jó élni. Ha merünk kockáztatni, annak az lesz a következménye, hogy nagyon jó érzéseink támadnak, mert gyümölcsöket érlelünk, mert eredményeink lesznek, mert megérezzük azt, hogy mire is vagyunk képesek. Olyan dolgokat tudunk kifejleszteni magunkba, vagy olyan dolgokat élhetünk meg, és olyan mélysége lehet az emberi kapcsolatainknak, amelyek kockázat nélkül sosem.
Akkor a maximalizmus az hiba? Hogyha tanulhatunk a rossz döntéseinkből és a hibáinkból, akkor arra törekedni, hogy mindig minden tökéletes legyen körülöttünk, az egy rossz dolog?
A maximalizmus és a perfekcionizmus édes testvérei egymásnak, és hogyha egy boldogtalan életet akarunk élni, beleértve azt is, hogy a környezetünket is lehetőség szerint jól megterheljük, akkor irány a maximalizmus és a perfekcionizmus. Volt egy kedves ismerős házas pár, én eskedtem őket sok évvel ezelőtt, és aztán az esküvő után nem olyan sokkal, talán egy fél évvel, háromnegyeddel eljöttek, és azt mondták, hogy Feri, nagy baj van, mert olyan nagy reményekkel vágtunk neki a közös életnek, és valahogy most, mintha minden tönkre menni látszana. És akkor elkezdtek beszélni a tünetekről, a jelenségekről, és a következő kör vonalozódott ki. Az egyik fél maximalista volt, a másik fél perfekcionista. Ezt körülbelül úgy lehetne ábrázolni, hogy a maximalista fél, amikor reggel fölébredt, akkor vett egy képzeletbeli papírt, és még mielőtt az ágyból kiszállt volna, már fölírt oda 20 dolgot, amit neki aznap meg kell csinálnia. A perfekcionistának is volt papírja, de ő nem 20 dolgot írt föl, hanem csak néhányat, de a néhányhoz hozzáírta, hogy hogyan lesz az tökéletes. És most képzeld el, hogy az egyik fél nekiállt sürgetve az életet és a házaspárját. Minden erővel végig túrni, húzni, nyúzni, erőszakolni a 20 dolgon, ami ahhoz kellett neki, hogy este úgy valamennyire megelégedetten tudjon az ágyba visszafeküdni. Hát persze, hogy ez nem sikerült. Már csak azért se. Mert aki a tökéletességre törekvő volt, a perfekcionista, állandóan húzta vissza, mert ő nem 20 dolgot akart megcsinálni, hanem amit csinált, az tökéletesen. És ennek az lett a következménye, hogy beállt egy teljes ellehetetlenülés közöttük, és tulajdonképpen a kapcsolatukat kezdte tönkretenni a maximalizmus és a perfekcionizmus. És amikor erre ráláttak, akkor egy nagyon, nagyon jó dolog történt, tudtak rajta nevetni. Mert eszükbe jutott az, hogy tulajdonképpen milyen abszurditásig, milyen egészen örkényi abszurdumig, meg groteszkig jutott el az életük fél év, háromnegyed év alatt, emiatt a két szempont miatt, amit maximalizmusnak és perfekcionizmusnak szoktunk hívni.
Nem csak az a fontos, hogy a hibáinkat el tudjuk fogadni, hanem az is, hogy minden érzésünket el tudjuk fogadni.
Igen. Kétség kívül szinte mindegyikünknek a nevelésében, vagy nevelődésében vannak olyan érzések, amelyeket a családunk megbecsült, elfogadott, megfelelőnek tartott, és vannak olyan érzések, amelyeket nem, amelyeket szívesen kirekesztett, vagy lehasított, vagy azt mondta rájuk, hogy egy tisztességes lány, vagy egy rendes fiú így nem érez, vagy ilyesmit nem érez. Például mondjuk a lányok esetén nagyon gyakran a harag megélését a család elkezdi neveléssel akadályozni. Azt mondja, egy rendes lány nem haragszik, ő nem dühöng, nem ugrál, nem csinálja ezt, és a többi. Ez később oda vezet, hogy a nők, és ezt lehet tudni a kutatásokból, nehéz helyzetekre elérkezve kevésbé cselekvőképesek, mint a fiúk. Mert nem egyszer a harag valamiféle érzelmi erőforrást, hátteret jelenthet, nem arra, hogy a harag alapján agresszióba forduljon a magatartásunk, hanem hogy a haragtól is valamennyire energiával telítve cselekvő képesek legyünk, aztán majd mi eldöntjük, hogy a haragunkkal együtt is milyen cselekvésekig fogunk majd menni. A másik, például a fiúgyerekeknél nagyon gyakran a félelem az az érzés, ami tilalom alá kerül. És akkor már egy néhány perccel ezelőtt belekezdtem egy mondatba, de most visszaérek, hogy és milyen furcsa az is, hogy sajnos nagyon sok magyar családban az öröm, vagy a boldogság, vagy az önfeledtség, akár még akkor ilyesmit is lehet mondani, hogy az eufória, az az érzés vagy érzelem, amit elkezdünk gátolni, amire azt mondjuk, hogy jaj, nem kell rögtön az apád nyakába ugrani, mondják a kislánynak, miközben ő kifejezi az önfelett örömét. Amikor a fiú ugrál és égnek tolja a kezét, mert valami sikerült neki, akkor rögtön rászólunk, hogy ne legyél ilyen beképzelt vagy nagyképű. Ő nem beképzelt, hanem éppen átéli azt, hogy neki valami sikerült. És például, hogy a testében megőrzi annak az élményét, hogy milyen az átélni, hogy valami sikerült, ez egy nehéz helyzetben, vagy amikor éppen valami eredményért dolgozik, számára fizikai szinten is előhívható. Tehát érdemes például az önismeretünkben eljutni oda, hogy lássuk azt, hogy mely érzések vannak az életünkben gátlás alatt, vagy tilalom alatt, és ezeket az érzéseket is elfogadhatjuk. És egy utolsó mondat ide, hogy van a között különbség, hogy én egy érzést megélek, és utána szabadon döntök arról, hogy ebből a megélésből milyen cselekvés fakadjon, vagy aközött, hogy egy érzést gátlástalanul kiélek, és egy érzéstől indítatva valamilyen gátlástalan cselekvésbe fordulok. A kettő között óriási különbség van, tehát azt lehet mondani, hogy egy érzésnek vagy egy érzelemnek a megélése nem fenyegető az emberre nézve, az sokkal inkább, hogyha egy érzés vagy egy érzelem nincsen kézbe véve, nem tudatosul, hanem az elkezdi átvenni az irányítást.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
A hibáink elfogadásáról, felvállalásáról ma már volt szó, azonban van itt egy nagyon érdekes, különálló fogalom, ami úgy hangzik, hogy a tökéletlenségnek a szeretete. Ez is egy nagyon jó támpont lehet akkor, hogyha arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk erősíteni belső forrásainkat, amiből ugye az önbecsülésünk táplálkozik. Bevallom, hogy nekem ez a pont tetszett talán a legjobban az összes közül, hogy igenis merjük szeretni az ügyetlenségünket, vagy ahogy te fogalmaztál, a kajlaságunkat.
Igen, igen. Amikor a tökéletlenségünket, tényleg a kajlaságunkat elkezdjük megszeretni, valójában akkor szeretjük igazán magunkat? Hát szerinted nagy teljesítmény a társunkban azt szeretni, ami benne jó? Hát ez nem egy nagy dolog. És olyan érdekes ez, mikor szerelmes párokat hallgatok, azt mondta például egyszer valaki, hogy akkor jöttem rá, hogy tényleg szeretem ezt a fiút, és hogy hozzá is mennék, ha végre megkérné a kezem, tegyük zárójelbe, amikor a hibáit és a gyöngeségeit elkezdtem szeretni. Mikor rájöttem, hogy szeretem őt annyira, hogy amikor ő ügyetlenkedik, az én tekintetemben nem megvetésre, lenézésre, kritikára, cikizésre érdemes, hanem valamiképpen egy nagyobb vagy egy másfajta, még jobban elfogadó szeretetet hív belőlem elő. Egy kép jutott eszembe, ahogy például látunk egy pici kutyát, ahogy csúszkál, meg bénázik, hogy próbál járni, tanulni. Van egy természetes emberi érzésünk, hogy azt mondjuk, hogy de édes, pedig ügyetlen. Tehát azért tartjuk olyan édesnek, meg kedvesnek, mert ügyetlen. És hogy talán egy kutyával, vagy egy pici állattal kapcsolatban egy olyan természetes együttérzésünk, elfogadásunk támad, és éppen nem a felé, a tulajdonsága felé, amiben ügyes, vagy képzett, hanem a felé, amiben kajla.
Ügyetlenségünk vagy kajlaságunk sokszor akár nevetésre is okot adhat. Lehet, hogy egymásra nem mondjuk azt, hogy de édes voltál, de elnevetjük magunkat a másik ügyetlenségén. És hát mire mennénk valójában a humor nélkül a hétköznapokban?
Akinek van humora és úgy tudja felfogni az élet problémáit, az gyakorlatilag sokkal könnyebb helyzetben van, mint nagyon sok ember. Szerintem muszáj nevetni, mert csak úgy lehet. Tehát, hogyha minden túl komolyan veszünk, akkor az nem vezet sehová.
Hát én azt gondolom, hogy természetesen mindenkinek a magánéletben azért sokkal kötetlenebb hangulatban zajlanak így a percei. Ebből következően humorosan sokkal könnyebben a magánéletben meg lehet oldani a hibákat, problémákat, illetve magát az életet. A munkahelyen nem mindenhol fér bele, hogy viccesen és humorosan reagáljunk le szituációkat.
Önmagaddal szemben is tudsz dolgokat viccesen, humorosan fölfogni, tudsz akár utólag önmagadon nevetni, vagy akár a hibáidon?
Igen, tudok utólag nevetni, ehhez is hosszú idő kell, hogy nevethessek a saját hibáimon. Ez is nyilván attól függ, hogy munkahelyi hiba, vagy magánéleti hiba. A munkahelyi hibákon nem feltétlenül tudok mosolyogni, próbálom a jövőben kiküszöbölni ezeket.
Humor az egy társas forma, és amikor akár egy család, akár egy baráti társaság összegyűlik az asztal körül, akkor általában egy beszélgetés ugye vagy elmegy egy mélyebb síkra, vagy pedig elmegy egy vidámabb síkra, de azért szerintem nagyon meghatározza egy társaságnak vagy egy családi beszélgetést, hogy humorosan tudjuk fölfogni, és hát a nevetés az egy vidám dolog, és az nagyon sok mindent egyrészt megold, másrészt meg... ott is nagyon jól lehet szelepelni. Másrészt meg embereknek a hibájára nagyon ügyesen föl lehet hívni a figyelmet, ha nem is gúnyosan, nem is megbántva, nem is nagyon belemenve dolgokra, de hát ugye a humorral lehet egy picit azért oda szurkálni és fölhívni a figyelmet, hogy esetleg nem minden tökéletes.
Amíg hallgattuk ezt a bejátszást, azon gondolkodtam, hogy egy hosszú nap végén vagyunk, nyilván te is, én is, és hogy az előbb ez a történet, amit meséltél, ami megnevettetett, hogy milyen jól esett nevetni.
Érdekes volt a bejátszásban is. A hölgy, amikor beszélt, és rákérdeztél, hogy tud a nehézségein, a hibáin nevetni, akkor ő maga is elnevette magát. Pedig tulajdonképpen nem volt ebben semmi nevetésre ingerlő, és mégis egyszerűen csak valahogy jól esett neki nevetni. Valahogy azt gondolom, hogy fölidézett akár nem is tudatosan magában sok helyzetet, amikor ő tudott nevetni, és ez a nevetés teljesen természetesen jött elő belőle. És a másik bejátszásban pedig, de érdekes volt, a fiatalember azt mondta, hogy a humor sok problémát megold. És érdekes, hogy ő a humort a megoldással fűzte össze. Én is így látom. Vannak olyan emberek, akik problémaközpontúak, mások pedig megoldásközpontúak. És ha valaki nagyon problémaközpontú, nagyon keserűvé tud válni, állandóan valahogy negatív dolgokon jártatja az eszét, és azok közül kering. És miközben a problémáknak a realitását nem tagadjuk, de lehetséges az, hogy ne probléma, hanem megoldás központúan nézzünk az életünkre, a gyöngeségeinkre, a hiányosságainkra. Egy másfajta nézőpont a megoldás központú, mint a probléma központú látás. Ezért nagyon érdemes nem a problémára, hanem a megoldásra figyelni. Egy élményem jutott most eszembe, egy házas csoportban ültünk, és ott egy fiatal házas pár behozott egy nagyon nehéz problémát, ténylegesen nehéz probléma volt, és mindegyikünket nagyon megérintette az, hogy ők ezzel a nehéz problémával bajlódnak vagy küszködnek, és azt kérdeztem tőlük, hogy mi lenne most ti nektek jó? És tulajdonképpen egy picit váratlan módon azt mondták, hogy például, hogyha most tudnánk közösen imádkozni. És akkor elkezdtünk közösen imádkozni, és ott az imádságban valami jó dolog tudott születni, egy nagy nehézségben is hozzá tudtak jutni a belső spirituális erőforrásukhoz, és amikor megbeszéltük, hogy kire hogy hatott ez a helyzet, hogy valaki elmondott egy problémát, majd nem a problémával foglalkoztunk, hanem egy erőforrást kerestünk először is, ami aztán segíthet egy helyzet megoldására, vagy megoldásában, akkor volt egy visszajelzés, egy fiatalember azt mondta, nagyon sajnálom, hogy ezt a problémát nem bontottuk ki, pedig én nekem is ez a problémám, és bizony milyen jó lett volna, hogyha ez a problémával most kezdünk valamit. És erre a férje következőt mondta, de sajnálom azt, hogy te társ voltál a probléma érzékenységemben, de nem voltál társ a megoldás keresésemben. Nagy dolog az, amikor például engedélyt adunk magunknak arra, hogy bizonyos nagyon nehéz helyzetekben nevessünk. A nevetés nagyon felszabadító tud lenni. Egy pszichiátertől, egy pszichoterapeutától, aki nagyon-nagyon beteg emberekkel, pszichotikus betegekkel, traumát átélt kliensekkel foglalkozott, mondta azt, hogy tudod, néha vannak olyan élethelyzetek, történetek, fájdalmak, amelyeken elkezdünk nevetni. Valamiféle gyógyító nevetéssel. És itt érdemes a lélektannak egy szakkifejezését hozni, ez pedig így szól, hogy még az érett személyiség ismérveihez is hozzászokták tenni a humort, mégpedig a következő formában. Az ellenségességtől mentes humorérzék.
Teljességre hangolva című műsorunkban ma arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk erősíteni azokat a belső forrásainkat, melyekből önbecsülésünk táplálkozik. Ez a hatalmas témakör volt az utolsó a tavaszi előadásaidon, hiszen véget értek az előadások, a keddesti alkalmak a Millenárison. Mi lesz a nyáron?
Nyáron a Millenárison nem folytatódnak az alkalmaink, egész augusztus végéig, szeptember elejéig szünetelünk, és aztán szeptember 3-1-én folytatjuk majd az előadásokat, de téma van bőven, mondani valónk is van bőven, úgyhogy az adásokat szeretnénk folytatni.
Így van, hiszen a Katolikus Rádióban nem lesz nyári szünet, és továbbra is találkozhatnak Pál Feri atyával hétfő esténként, akivel az elmúlt év legizgalmasabb témáit és legfontosabb kérdéseit fogjuk körbejárni, teljességre hangolva. Pál Feri előadásait a világhálón a pálferi.hu oldalon találhatják meg, mai adásunkat pedig rádiónk honlapján a www.katolikusradio.hu oldalon hallgathatják újra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A technikus Bixa Levente nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben, tehát hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.